Ez a prédikáció meg lett tartva 1986. július 19-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Nos, minden bizonnyal az utolsó napokban élünk, és mit is kellene mondanunk. Amikor eljött a szenvedés órája, az Úr azt mondta, hogy mindennek be kell teljesednie, ami meg van írva. Éppen előzőleg olvastam a Lukács evangéliumában. És pontosan ez volt az a pont, amit az ő tanítványai egyáltalán nem értettek meg. Minden más egyebet nagyon is jól megértettek. De amikor arról beszélt, hogy Jeruzsálembe megy, és hogy a bűnösök és a pogányok kezébe adatik, vagy ki lesz szolgáltatva nekik, azt nem értették meg. Hadd olvassam fel nektek, hogy tudjátok, hogy így van megírva. Nekem nincs különösebb mondani valóm, ezért felolvasok néhány különleges ígeszakaszt. Hiszen Isten minden ígéje dicsőséges és csodálatos, és hasznos a tanításra és épülésre, a hit megerősítésére, és bármire van szükségünk, azt megtaláljuk Isten ígéjében. Lukács 18. fejezet a 28. verstől, de konkrétan akkor a 31. verstől, Lukács 18, a 28. verstől. Először is ezt a részletet. Errefelé így szólt Péter, íme meglást, mi elhagytunk mindenünket, és követtünk téged. Erre Jézus így válaszolt nekik. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, senki sem hagyta el házát, vagy feleségét, testvéreit, vagy szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért. Aki ne kapna sokszorosan értékesebb, vagy becsessebb dolgokat már ebben, a jelen korszakban, és örök életet az eljövendő korszakban. Ez az első rész. A második rész a 31. verstől. Akkor magához vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felvonulunk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, ami a proféták által meg lett írva az emberfiáról. Mert ő ki lesz szolgáltatva majd a pogányoknak, és kigúnyolják, gyalázzák, és megköbdösik. És megostorozzák, és megölik őt, és a harmadik napon fel fog támadni. Mindazonáltal ők ebből semmit nem értettek meg, hanem ez a kijelentés sötét volt előtt. És nem fogták fel, hogy mit akart mondani nekik ezzel az ő szavával. Furcsa mód. Ők sok mindent megértettek ugyan, miután a Máté 13. fejezetében a 7 példázatot előterjesztette nekik, megkérdezte tőlük, hogy megértettétek-e mindezt. Ők hangosan azt felelték, igen, mindent megértettünk. És itt most a szenvedésről volt szó. Ez arról az utolsó szakaszról szólt, amely a mi Urunk életére lett kimérve. Ő részletesen elmondta nekik, hogy mi fog vele történni, hogy meg ne zavarodjanak, hogy ne veszítsék el a hitüket. De hiszen tudjátok, hogy amikor valaki meg van ünnepelve, akkor az emberek szeretik követni őt. Amikor ezrek veszik körül, akik hozsannát kiáltanak, mi hallelujjával válaszolunk és örülünk, amikor a tömeg ágakat szed le a fákról és az utcára dobálja őket, valamint a saját kabátjaikat és bármi mást, ami kezük ügyébe van, és a nap folyamán megteszik, akkor kimegyünk az utcára és ujjunk mi is. aztán mindenki csatlakozhat az éljenzéshez. És nem lesz senki a tömegben, aki ne ragadna meg belülről az öröm, és ne tudna csatlakozni ehhez. De amikor már nincs ott a tömeg, és meghúzódtak mögötte, és az Úrnak végül a végén meg kellett kérdeznie, ti is el akartok menni tőlem, akkor már másképpen néznek ki a dolgok. Már az utcák nincsenek feldíszítve, nem lesz többé hozsanna kiáltás, nem lesz többé halleluja kiáltás sem, és dicsőség Istennek, akkor a kiáltások már nem lesznek, eltűntek. Akkor már csak Jézus Krisztus igaz követői maradnak meg, akik nem csak kiáltanak, hanem akik el is lettek hívva. Nem csak azért követik őt, mert mások is követik, hanem akik azért követik őt, mert felismerték azt, aki elhívta őket, az ő követségébe állította őket. Itt azt mondta az Úr, minden be fog teljesedni abból, ami a proféták által meg lett írva az ember fiáról. Amint tudjátok, a szenvedés egy része volt az ő isteni küldetésének itt, ezen a földön. A szenvedés, a gyalázat minden hozzá tartozott, egészen az árulásig, a kiszolgáltatásig és a keresztre feszítésig minden hozzá tartozott. És még azt sem szabad megkérdeznünk, hogy Isten miért választott egy ilyen megalázó útat magának. Isten helyében mi minden bizonnyal a megváltás magasztos útját választottuk volna magunknak, egy olyan útat, amely minden más fölé emelkedik, gúny, gyalázat, köpködés, tövis korona, mindezen dolgok nélkül. De Isten pontosan tudta, mit kell tennie, és azt meg is tett. Ahogy írva áll itt, és ahogy olvastuk is, mert ő ki lesz szolgáltatva a pogányoknak, és ki lesz gúnyolva. Annyi bölcsesség volt a zsidókban, hogy kiszolgáltatták őt a pogányoknak. Ők maguk nem akarták rátenni a kezüket, de kiszolgáltatni? Azt mindenképpen, hogy aztán végignézzék, mit tesznek vele azok a kegyetlen emberek. Nos, az emberek hozzáállásában még nem sok minden változott. A továbbiakban az van itt írva, bántalmazva lesz, és leköbdösik őt. Én annak is örülök, hogy az Úr még ezeket a részleteket is kijelentette határozottan, mert nézzétek, képzeljétek csak el magatokat a tanítványok helyébe, akiket annyira meg voltak győződve az ő uruk és mesterükről. Látták a vakokat látni, a bénákat járni, a halottakat feltámadni, a leprások megtisztultak. Ez a mi urunk, ez a Mesiás, ő meg fogja alapítani az ő királyságát. És amint tudjátok, ez volt az ő reménységük. Nos, a Szentírással tudom ezt bizonyítani. A Máté 24. az első három vers. Mikor fog mindez megtörténni? És mikor fogod megalapítani, vagy felállítani Izrael királyságát? És mi lesz a te eljöveteled jele? Ők minden bizonnyal számoltak azzal, hogy az ő királysága, hogy az ő királyságát megalapítja. És ez a reménység még ma is megvan bennük, és ennek megvalósulása be is következik, de pontosan akkor, amikor Isten terve elérte azt a pontot, ahol ezek a dolgok beteljesednek. 33. vers. És megostorozzák, és megölik őt, és a harmadik napon fel fog támadni. Aztán az van itt írva a 34. versben, de ők nem értették meg semmit ezekből a dolgokból. annak ellenére, hogy világosan ki lett mondva. És az van írva, még egyszer 34. vers, nem fogták fel, hogy mit akart mondani ezzel az ő szavával, mert ez a kijelentés sötét volt előttük. Voltak éppen minden világosan ki lett mondva, nem volt szükség fordítóra, de még tolmácsra sem. Az lett mondva, hogy köpködni, gúnyolódni, szidalmazni, ostorozni, ölni, és így tovább fognak. Minden világosan ki lett mondva. És mégsem értették meg, mert nem illett bele az ő felfogásukba, koncepciójukba. Miközben az Úr beszélt, ők továbbra is a saját gondolataikkal voltak elfoglalva. Nem tudták belehelyezni magukat abba a helyzetbe, képtelenek voltak, amit előterjesztett nekik, és éppen ezért maradt rejtve előttük a mondottak, és nem értették meg. Én nem tudom, hogy igazam van ebben, de hajlamos vagyok azt hinni, minél hosszabban elgondolkodok rajta, annál inkább, hogy sokan nem értették meg az Úr beszédét, a mi időnkben sem. Hogy némelyeknek mégis homályos maradtak dolgok, miközben ő beszélt, amiről beszélt. És ez mindig akkor történik így, amikor az ember a saját gondolataival van elfoglalva, miközben ő beszél. Miközben ő a szenvedéséről, a gúnyról és az ostorozásról beszélt, ők arra királyságra gondoltak, amelyben majd vele együtt fognak uralkodni és kormányozni. Nos, akik nincsenek benne a témában, nem foglalkoztatja őket az ügy, azok amúgy sem fogják megérteni, ami mondva lett. Az homályos maradt számukra. Nekem tényleg az a benyomásom, ha őszinte akarok lenni, olyan emberekkel beszélgetve is, akik annyi éven át az íge hirdetés alatt ültek. És amikor belekerülnek egy nagyon nehéz helyzetbe, olyan dolgokat ismételgetnek emlékezetből, amelyek akár 1000 évesek is lehetnek, de biztosan 500. És határozottan észre lehet venni, hogy Isten elbeszélt, és ők nem vették figyelembe. Pedig mindent tudnak, mégsem akarnak hallani, vagy inkább hallani akarnak újra és újra, és a probléma az lesz, hogy minél többet hallanak, annál kevesebbet értenek meg. Mert egyáltalán nem hajlandóak bekapcsolni a belső hallókészüléküket. A belső hallókészülék ki lett kapcsolva, és nincs felvétel. Nos, lehetne itt 3 mikrofon is, 4 vagy akár 50, ha nincs meg a csatlakoztatás, ha nincs bekapcsolva a felvételre, mi legyen akkor? Akkor nem lesz semmi eredménye. Tudomásul kell vennünk, hogy mindent, amit az Úr mondott, azt el kell hinni. Nem csak azt, amit mi el akarunk hinni, hanem amit Isten mondott, nekünk azt hinnünk kell, mert hiszen meg akarunk állni ő előtte. És aki nem hisz Istennek, az hazunkká teszi őt. Egyébként ez is egy beszélgetés volt előzőleg a testvérünkkel. A bűn, amit Branham testvér bűnnek nevezett, az a hitetlenség. A hitetlenség önmagában, nem az Istenben való hitetlenség, hiszen az ördög is hiszi, hogy van Isten, és reszket is. A hitetlenség Isten ígéjével szemben, ez a lényeg, ezen múlik minden. És ide tartozik az Ezékiel prófétától származó íge szakasz is, hogy minden egyes lélek, aki vétkezik, halljon meg. A lélek bűne az Isten ígéjével szembeni hitetlenség. A hitetlenség pedig maga után vonja az engedetlenséget, az engedetlenség pedig maga után vonja természetesen az átágást. De az Istennel való kapcsolat kulcsa valójában abban rejlik, hogy hiszünk Istennek. Nem csak az ő létezésében, hanem hiszünk Istennek. És ha hiszünk Istennek, akkor elhisszük azt, amit mondod. És ha hiszünk, ezzel már is ismét az apostolok cselekedetei harmadik kontextusában vagyunk, ahol megvan írva, hogy Isten elküldi a felüdülés idejét, és hogy Jézus a mennyben marad mindazon dolgok helyreállításának az idejéig, amelyeket Isten a proféták szája által kijelentett. És utána jön ez a rendkívüli ige szakasz az apostolok cselekedetei 3-ban, körülbelül a 22. vagy a 23. versnek kellene lennie. A 23. És minden lélek, aki nem hallgat erre a profétára, legyen kiirtva a nép közül. A 22. vers a Mózes által tett ígéretre van utalást éve. Mózes valóban azt mondta, egy hozzám hasonló prófétát fog támasztani nektek az Úr, a mi Istenünk, a ti testvéreitek közül. Ő rá hallgassatok mindenben, amit csak mondani fog nektek. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy ez a profécia Krisztusra van utalással, akinek szintén profétának is kellett lennie, hogy megerősítse az összes proféta szavát, és általa beteljesedést érjen el. Majd így folytatódik. És minden lélek, aki nem hallgat erre a profétára, az legyen kiirtva a nép közül. Tehát az Istenben vetett hit nem elég. Nekünk hinnünk kell Istennek, és mert éppen itt az Úr prófétaként van jellemezve, és a figyelmeztetés, hogy minden lélek, aki nem hallgat erre a prófétára. Ez nagyon fontos. Nem csak úgy hinni benne, mint megváltóban, mint gyógyítóban, mint szabadítóban. Az Úr szavát sokféleképpen lehet felvenni, hinni és meghallani. Van elég bűnös, aki hallja az Úr szavát a szabadításról, hálásan hallgatja, elfogadja a szabadítást. Aztán vannak olyanok, akik hallják az Úr szavát, mint gyógyítóról. Elfogadják, és meg is gyógyulnak. De itt többről van szó. Itt az üdvözültekről, a meggyógyultakról, az Isten által elhívottakról és megkegyelmezettekről van szó, akik hallják őt mindabban, amit prófétai módon mondani akar, mint mi, mint az, aki a 7 aranygyertyát tartó közepete jár, mint a megszólaló, mint az emberfia. Hiszen ezt már átvettük. Az evangéliumokban kivétel nélkül úgy van hivatkozás téve az Úrra, mint az emberfiára. A Máté evangéliumában legalább 26 alkalommal mindig az emberfiára van utalás téve. Aztán, ahogy mondtam, az összes evangéliumban. A levelekben a Róma 1-től a Júdás utolsó verséig egyetlen egy sem szerepel az emberfia szó összetétel vagy kifejezés. Mindig csak Isten fia. Nos, mindennek megvan a jelentése, a maga magyarázata. Aztán a Jelenések könyvében már nem Isten fia, hanem János azt írja, és láttam egy valakit, aki úgy nézett ki, mint egy emberfia. A 7 aranygyertya tartók között járt. Isten fia, szabadító, megváltó, Dávid fia, király, ami még jövőbeni, de az ember fia profétikusan szólva a gyülekezetben. Visszatérünk tehát a témánkhoz. Minden gyülekezeti korszakban adatott egy isteni üzenet, amely hangsúlyozva lett, és a megmentetteknek, a meggyógyultaknak, a megkegyelmezetteknek dönteniük kellett, hogy mint hívők csak azért akarják a szabadulást, mert félnek, hogy a pokol túl forró lesz számukra, vagy mint megmentettek, készek voltak hinni az Úrnak. Hiszen meg van írva, hogy aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. És hol maradunk ezzel? Következetesen nem csak hívő lenni, nem csak a gyógyulás, nem csak az áldások, minden lélek, kivétel nélkül, minden lélek, aki nem hallgat erre a prófétára, ki lesz, vagy ki legyen írtva a nép közül. Egy nagyon komoly dolog. Szeretném még egyszer hangsúlyozni. Sokan szeretnének ugyan megmentve lenni. Félnek a pokoltól, ez van sugarálva nekik. És csak a nagyon megrögzött gúnyolódók vannak, akik egyszerűen azt mondják, hogy lefele akarnak menni, mert ott egyszerűen többen vannak, és ők lennének ott túlerőben. Mondjuk kinyugodtan, hogy csak túlerőben lennének, de ezek a gúnyolódók. Akiben még van egy kis Isten félelem, és aki még hisz abban, hogy a halál nem a vég, az így vagy amúgy meg akarna menekülni a kárhozattól. Ez egyszerűen így van. Ez minden vallásban így van, akár elhisztek, akár nem. Még a pogány vallások is mindent akarnak. Rájönnek, hogy ebben az életben alul maradtak. És akkor azzal szembesítik őket, hogy néhányszor újra meg fognak jelenni még, hogy egy megtusztulási folyamaton menjenek keresztül. És minden egyes újbóli megjelenéssel aztán feljebb emelkednek, míg végül belépnek ebbe a végtelenben. De mi tisztában vagyunk azzal, hogy ezek csak képzelgések. De én csak azt akarom mondani ezzel, hogy az emberek akarják, de senki sem mutatta meg nekik az oda vezető útat. Erről eszembe jut a múlt szombati berlini nap. Nem tudom, elmondtam-e már nektek, ahogy a recepción olyan keresőnek tűnt, és szinte mosolyognom kell. De megkérdeztem tőle, hogy Istent keresi-e. És akkor azt mondja, igen, nagyon is. És én meglepődtem. Azt kérdeztem, igen, megtalálta-e már? Igen, mondta, a jelenleg a japán buddhizmusban merülök el. És most, noha mosolygok, de ez nem nevetséges. Istent keresi, és elmerül a japán buddhizmusban. Majd azt mondtam neki, kedves hölgyem, én már visszajöttem Japánból, és el tudok mondani néhány dolgot. És mit mondhatnék nektek? Werner is ott volt, és már néhány perc alatt a lényegre tértünk a beszélgetés közben. Egyszerűen azt mondtam, sokan hisznek ugyan egy életben a síron túl, de ez senkinek nem segít. Én azt mondtam, nekem nincs szükségem arra, hogy tovább éljek. Nekem szükségem van az örök életre, hogy örökké élhessek. És akkor átértünk a lényegre. Én pedig utána át akartam nyúlni a pulton, hogy imádkozzak érte. Arra gondoltam, most vagy soha. És akkor azt mondja, nem, most már megkerülöm én a pultot, és szeretném, hogy helyesen imádkozzon értem. És így megtettük ezt is az Úr nevében. Nos, még mindig vannak emberek, akik keresnek, de ők a távol keleten, vagy az elveszett nyugaton, vagy valahol máshol keresnek. És a hiba mindannyiunk keresztények hibája. Akik nem ültetjük át a mindennapi életben, és akik nem vagyunk ott hogy másoknak tudatosulna, hogy valahol valami történik. Nem azért, mert mi teszünk vagy csinálunk valamit, hanem azért, mert Isten tehetne valamit. Én szeretném magamnak, ha Isten olyan erőteljesen munkálkodna, hogy mások előtt is tudatosuljon, és egyszerűen csak kérdezniük kellene, vagy mondaniuk, ezek között tényleg valami más van ott most. Ezek nem meditációk, nem egy képzeletbeli bolondozás, hanem ezek között tényleg jelen van az Isten. Ez az, amit mindannyian akarunk, akkor hadd részesítsen az Úr benne. Mert így volt ez a kezdetekben, hogy az emberek meglettek áldva, és mások is hozzácsatlakoztak. Itt a bevezető ígében az lett felolvasva nekünk, Zsoltár 105:8. Örökké megemlékezik az új szövetségéről, az ígéről, amelyet ezer nemzedéknek parancsolt. Ez pontosan megegyezik azzal az ígével, hogy Isten az atyák bűnét a harmadik és negyedik nemzedékig is meglátogatja visszamenőleg. De az ő áldását adja ezredik nemzedékig azoknak, akik hisznek és bíznak benne. Isten áldást tartogat azok számára, akik hisznek neki. Ez a háromszoros strukturálás, felosztás, amit én mindig olyan nagyon szeretek, beszél a szövetségről, amit Ábrahámmal kötött, az esküről, amit Izsáknak tett, és a törvényről, amit Jákóbban megerősített. Zsoltár 105:8-tól a 10. versig. Egy dolog Ábrahámmal kapcsolatban, nevezetesen, ahogy itt írva van, az Ábrahámmal megkötött szövetség. Az Izsákkal szemben az eskütétel, az ígéretek, tehát az ígéretek esküvel megerősítve, amelyeket Jákobban beteljesített. Valami egészen csodálatos dolog. Brenhem testvér egyik prédikációjában el van magyarázva ez a három gondolatmenet. Megigazulás, megszentelődés, a Szent Szellemben való keresztség. Ígéret, hit, az Isten által adott ígéret megvalósítása. Végül is Isten az ő ígéjének Istene. És folytatódik itt a 11. versben, amikor azt mondta, neked akarom adni Kánoánt, azt a föld területet, amelyet örökségül kiosztottam nektek. De hiszen ismeritek a Kánoánnal kapcsolatos történetet. Hám legidősebb fia, akit Noé megátkozott, és vele együtt az egész ország területet, amit akkor birtokolt, átadta a számüzetésnek, illetve az átoknak, csak azért, mert valaki úgy gondolta, hogy felkaphatja az apja takaróját, felemelheti, vagy felfedheti mezitelenségének szégyenét. Nos, el kellene olvasnotok, hogyan fejlődtek ide a dolgok. Ma egy ígéret földjéről olvasunk, és ezt Kánoánnak nevezzük. Nos, olvassátok csak el, hogy mi van ott megírva, és hogyan fejlődtek a dolgok. Néha nem árt utána olvasni a Szentírásba a történelmeknek és a fejleményeknek, hogy megtudjuk, miért tudott Isten később ilyen kegyetlen lenni, mondanám én a mai nyelvén, és miért nem jelentett neki hét nép annyit, mint a szunnyogok a földön. Mi, igazságérzékkel rendelkező emberek, megkérdezzük magunktól, szeretett mennyei Istenem, de hiszen azt mondtad, hogy ne ölj, szemet szemért, fogad fogért, és aztán egyszerűen azt mondod, hogy a te érdekedben nemzeteket fogok feladni. elolvashatjátok Barnabás és István hosszú prédikációjában. Isten 7 népet adott oda. Adott fel. Inkább felolvasom nektek, még hosszabban kell is kereskélnem, hogy tudjátok, hogy megvan írva. Ő kapásra megkaptam, hála Istennek érte. Tehát mégiscsak valaki más prédikált az apostolok cselekedete 13-ban, azt hiszem valószínűleg mégiscsak Pál. Apostolok cselekedete 13, vagy a római levelet mondtam, nem, mégsem rendben. Apostolok cselekedete 13, a 18. vers. Aztán körülbelül 40 éven át tartó ideig gyengét szeretettel hordozta őket a posztában. 7 népet pusztított el a Kánaán földjén, és földjüket birtokba adta nekik. Nem is akarunk ebbe tovább elmélyedni, olvassátok el magatok az első Mózes 9. fejezetét. Én a 20. verstől nem olvasom, ti megtehetitek, én csak a 25. verset olvasom. Ekkor kijelentette, átkozott legyen Kánaán, legyen ő a legalacsonyabb rendű szolgája testvéreinek. Majd így folytatta, magasztalva legyen Isten az Úr, a Sém istene, Kánaán pedig legyen az ő szolgája. Adjon Isten Jáfetnek tágas teret, és lakjon a Sém sátraiban, Kánaán pedig legyen az ő szolgája. A történetet magatok is elolvashatjátok. A 22. vers most. Már most, amikor Hám, Kánaán ősatja látta, hogy apja ott fekszik fedetlenül, szemérmetlenül, elmesélte a két testvéreinek odakint. Nos, a probléma az volt, hogy nem hagyta a lakásban, amit látott. A látottakra nem fordult meg, mint a másik kettő, és nem hátrált meg, és nem terítette rá a takarót az apjára, mint a másik kettő tette, hanem kivitte azt, amit látott, és elmondta odakint. És amikor Noé, mert hiszen ekközben Noé részeg volt, nem volt szép látvány, részegen, kiszolgáltatottan, nem volt szép látvány. De akkor sem volt joga a fiúnak kimenni, hogy beszéljen a látottakról. A házban történteket a házban kellett volna hagynia. Meg kellett volna fordulnia, mint a másik kettőnek, és lassan az apjára teríteni a takarót, aztán szótlanul tovább menni. A 24. versben az áll írva. Amikor pedig Noé felébredt a mámorából, és megtudta, hogyan viselkedett vele szemben a legidősebb fia, felkiáltkozott, átkozott legyen Kánaán. A legfiatalabbnak volt esze, amivel a legidősebbnek kellett volna rendelkeznie. A 20. versben megvan írva, Noé pedig földbirtokos lett, és szőlőt is ültetett. Amikor pedig ivott a borból, megrészegedett, és mezítelenül feküdt a sátrában. Mindenkivel megtörténhet, bárkivel a földön, aki nem ismeri a bor hatásait. Tudjátok, amikor Noé és a Biblia beszámol a részegségéről, egy gyönyörű próféta volt, ugye, egy részeg próféta, aki ott feküdt kiszolgáltatva mezítelenül. De tudjátok, amint vége lett a részegségnek, újra ugyanaz a próféta volt, és kimondta azokat a prófétai szavakat, amelyek nemzedékekkel és generációkkal később is beteljesedtek. Isten nem engedi meg senkinek, hogy nevetségessé tegye az ő szolgáit, az ő prófétáit. Ezt az ígét olvasta fel itt Schmidt testvér is a 105. Zsoltár 15. verséből. Ne gázoljatok a becsületébe az én felkentjeimnek, és ne ártsatok az én prófétáimnak. Istennek vannak olyan törvényei, amelyekhez tartanunk kell magunkat, amelyeket meg kell szívlelnünk, amelyeket nem szabad megszegnünk, hogy ne legyünk vétkesek Isten előtt. Miért mondja a Szentírás, hogy aki befogad egy prófétát, éppen azért, mert egy próféta, az meg fogja kapni a próféta jutalmát? Miért nem áll ez írva a prédikátorról, vagy egy nagy evangélistáról, vagy egy nagy szónokról? Egy nagy evangélista jutalmát kapná, egy nagy szónok jutalmát? Nem, hanem az Úr azt mondja, hogy aki befogad egy prófétát, éppen azért, mert egy próféta, az meg fogja kapni a próféta, egy próféta jutalmát. De mi lesz majd azokkal, akiken beteljesedik ez? Akik neki támadtak a prófétáknak, kigúnyolták, nevetségessé tették Isten felkentjeit, és messziről sem jutott eszükbe, hogy meghallgassák őket, amit az Úr nevében mondtak. Gondoljunk csak Jeremiás prófétára. Az egész társaság ellent mondott neki, és azt mondták neki, azt a te kijelentésedet, amit az Úr nevében mondtál, nem fogadjuk el tőled, semmibe vesszük. Mert volt ott ugyebár más, akire hallgattak. Csak hogy Istennek mindig ugyanaz a módszere van, ahogy az emberekhez szól. És pontosan ez az ő módszere szerint fog ítélkezni, aszerint, hogy az emberek mit tettek azzal, amit hallottak. Vannak emberek, akik nem tudnak hinni, mert ők maguk nem őszinték, nem szavahihetőek. Ezek is léteznek. És vannak mások, akik olyan dolgokat mondanak, amelyeket nem hitelesek. És akkor mérlegelni kell, hogy mikor és hogyan, vagy kinek akartok hinni. Én meglettem kérdezve múlt héten, hogy tényleg szólt-e én hozzám az Úr. És ma mosolyognom kell rajta, de csak úgy az ajkamra került aztán, aki nem tudja elhinni, hogy ez így volt, az nem kellene eljönnie ide, hogy meghallgassa Isten szavát ezen a helyen. Ha én nem hallottam volna az Úr hangját, ma nem állnék itt, és nem is lenne szükségem arra, hogy olyasmit mondjak, ami nem hiteles. De aztán vannak emberek, akik ugyanebbe a kategóriába tartoznak, és eljönnek, és van merszük azt mondani, hogy én magam is a tűzoszlop előtt álltam. És akkor persze én megriadok. Megrémülök, ugye? Ha valaki nem akarja, vagy nem tudja elhinni nekem, hogy az Úr szólt hozzám, az egy magának való ügy. De amikor aztán egy másiknak van bátorsága még azt is mondani, hogy én a tűzoszlop előtt álltam, akkor tényleg nem tudod, hogyan lehessen kategorizálni a dolgokat. De később, ahogy Isten mindig is kegyelmes volt hozzám, én is rájöttem, hogy hogyan is érthette ezt a testvér. Ez csak a feltételezésem. Ezt nem igazán tudom. De lehet, hogy valahogyan a falra akasztotta a képet a tűzoszloppal, és aztán odaállt a kép elébe. Ez is előfordulhat. Ebben senki sem akar kételkedni. De így bárki odaállhat a tűzoszlop elé. Branham testvér nem erre van utalással, amikor beszél erről. Amikor azt mondja, hogy egy embernek rendelkeznie kell egy olyan isteni elhivatással, mint amilyen Mózesnek is volt, akkor nem akármire gondol, hanem egy valódi Istennel való megtett tapasztalatra, élményre. És mondom nektek, hogy Isten valamennyi szolgáinak megvolt egy ilyen tapasztalata, és ez volt a támaszuk, a hátkerincük. A legnehezebb megpróbáltatásokban tudták, az Úr elhívott engem, én magam ott voltam, hallottam a hangját. Pál apostol még azt is tudta, hogy az Úr héber nyelven szólította meg őt. Aki hallotta az Úr hangját, az tudja, miről beszél. De aztán ezek az emberek csak azért, mert nem értenek egyet egyik pillanatról a másikra, a következő gőzhajóra váltanak. Aztán egyenesen a szemedbe mondják, ó, figyelj csak, az Úr sokakhoz szólt már, a többek között Bálámhoz is. Mert most ezt mindezt el kell viselnetek, aztán azt mondjátok rájuk, igen, így van, igazad van. És másfelül megörvendeztet az, hogy az Úr nem úgy beszélt hozzád, mint Bálámhoz. Egy ember, aki meg lett mentve, szembesítheti egy másik azzal, hogy figyelj, ez meg amaz van az életedben, hogyan mondhatod, hogy meg lettél mentve? Egy olyan személy, aki a szellem által a szívében hordozza a hit bizonyosságát, azt, na, attól senki sem veheti el ezt a bizonyosságot, azt a fejére és a lábára állíthatod, ő megtapasztalta Istennel, és kész. Ugyanígy van ez az összes többi tapasztalattal is. Akár valaki csak azt mondja, ide figyelj, az Úr megszólalása önmagában nem jelent semmit, Bálám is rajta van a listán, csak hogy egy Bálám nem igazán érdekel engem. Hiszen ez egy körülmettéletlen moábita volt, akinek semmi köze nem volt Izrael népéhez, és egyáltalán nem volt ígérete sem. Egy olyan ember volt, aki ártani akart Isten népének. Inkább jövendőmondó volt, mint bármi más, és a jövendőmondó jutalmát kereste. Nos, mi közünk legyen nekünk ilyen dolgokhoz. De csak egy példát akartam adni nektek arra, hogyan kell bánni olyan emberekkel, akik közel álltak hozzátok, akiket nagyon szerettetek, és akik azt hiszik, hogy így bánthatnak benneteket, mert magas lóra ülnek, és a magas bírói székből lenézhetnek másokra. Nos, Istennél ez nem így van. Istennél a csúcsra vezető út a mélységeken vezet keresztül. Minden út, amelynek a csúcson kell végződnie, itt a földön a mélységen átvezet. Egy másik út felfele nincs, nem létezik, mint a lefelé vezető út, amely aztán felfele vezet. Így volt ez a mi Urunkkal is. Először a megaláztatás, a megkorbácsolás, a köpködés, a gúnyolálás, majd a megdicsőlés. De ahogy mondtam, csak azokat az embereket sajnálom, akik becsapják önmagukat, és nem szabad vita kérdésévé tenni azt, amit mondanak vagy állítanak, különben Isten ellen vétkeznek. De nekik mindent szabad. Ezek a kettős mérce fokmérői. És az egész világ telve van velük manapság. Két különböző mértéket használnak az emberek. Azt is tudjátok, hogy emberként mindannyian hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogyha azok, akiket szerettünk, akiket ismerünk, akik közel állnak hozzánk, tesznek valamit, akkor az rendben van. És ha mások teszik azt meg, akkor az nincs rendben. Nos, sok tapasztalatom van ezen a téren, és nagyon jól meg tudom ítélni magamnak. Milyen gyorsan változtatják az emberek a saját véleményüket, hanem őket, vagy a rokonaikat és hasonlókat érint, akkor teljesen másképp alakul az ítélet, mint amikor ilyen közel éppen őket érinteni. De aki Istenből van, az meghallgatja az Isten szava, ő egyáltalán nem ítélkezik, hanem örül annak, hogy az ő ítélete és büntetése az Úrra hárult. Hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Tehát, ne ártsatok az én felkentjeimnek. Mégis nagy különbség van a végidők hamis felkentjei, a hamis Krisztusok és hamis próféták között, akik átvették a hamis próféta hamis tanítását, és mint halálig még védelmezik is azt, és egy olyan ember között, aki fel lett kenve azzal, hogy Isten igaz szavait tovább adja, ugyanazon felkenetés alatt, mint a próféták és az apostolok, akik isteni sugallat alatt jutottak hozzá ahhoz, amit mondaniuk kellett. Ez egy világméretű különbség. De az emberek felcserélik a szerepeket. Ez tényleg így van. Ez a korunk kettős mércéje. Az emberek felcserélik a szerepeket, és nem tudnak többé kiigazodni. Hála legyen Istennek, hogy nem az emberek ítélete szerint ítél meg minket. Ő egy igazságos, egy szavahihető Isten, ő ismeri az öveit. Ő tudja, hogy kiket küld el, és tudja, hogy mit tesz. És mi meg vagyunk győződve arról, hogy ahol egyetértés van az íge hirdetésben, ott ugyanaz a Szent Szellem vezet bennünket ugyanazokra a bibliai igazságokra. Ott pedig, ahol a dolgok nem egyeznek meg, és nem rendelik alá magukat Istennek és az ő ígéjének, ott más szellemek munkálkodnak. Amint mondtam is, az ítéletek, amelyeket emberek rónak ránk, azok nem érintenek bennünket, de mégis mélységes bánat van bennünk minden olyan ember miatt, aki olyan gyorsan használja a nyelvét, hogy kimondjon egy ítéletet. A saját maga ítélete lesz. Mindenki kimondja a saját ítéletét. Mindenki. A te szavaid szerint leszel igaznak megítélve, a te szavaid szerint leszel elítélve is. Ahogyan mi ítéljük vagy kategorizáljuk a másikat, úgy leszünk mi is megítélve és kategorizálva. Nem, Istennek megvan a maga útja az ő népével egészen a napjainkig. Ahogy előzőleg mondtam is, ha Isten az, aki elhívott, aki elküldött, aki megbízott, akkor teljes egyetértés van Mózestől a Jelenések könyvéig. Egyetértés a prófétákkal, az apostolokkal, egyetértés azzal, amit Isten adott Branham testvér szolgálatán keresztül egészen a mi napjainkig. És akkor azok közzé tartozunk, akik odafigyelnek arra, figyelemmel tartják azt, amit az Úr, aki a hét aranygyertyatartó közepete jár, beszél, és akkor Isten ezen beszédével foglalkozzunk. Nem az emberek érveléseivel, hanem Isten beszédével. És hálásak vagyunk, hogy nagyon világosan és egyértelműen szólt. Már nem rejtvényekben, és már nem példázatokban, hanem valóban, ahogy a János evangéliumának 16. fejezetében olvashatjuk, azon a napon fel fogjátok ismerni, és én egészen nyíltan fogok szólni hozzátok. Van ez az egy szakasz a János evangéliumában, és ez is jobb lesz, ha megtalálom, és felolvasom, felolvashatnám ezt az íge részletet. János 16. János 16, a 25. verset. Ezeket példabeszédekben mondtam el nektek, de eljön az óra, amikor már nem fogok többé példabeszédekben beszélni hozzátok, hanem teljesen nyíltan fogok szólni hozzátok az Atyáról. Felvilágosítalak benneteket őt illetően. Azon a napon az én nevemben fogtok kérni, és nem mondom nektek, hogy én fogom kérni az Atyát, értetek, mert ő maga, az Atya, maga szeret titeket, mivel ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istenből jöttem elő. Felolvassam ezeket a szavakat a János 17-ből is. Eljutottatok arra a hitre, hogy én Istenből jöttem elő. János 17, itt olvastuk szerdán, a 22. vers. Én részesítettem őket abban a dicsőségben, amelyet te adtál nekem, hogy ők is egy legyenek, ahogy mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy elérjék a tökéletes egységet. Én ő bennük, és te én bennem, hogy elérjék a tökéletes egységet. Hogy a világ megtudja, felismerje, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Milyen más ige szakaszt olvastunk még a szerdán? Igen, ugye? Igen, köszönöm szépen, pontosan. Szeretném újra felolvasni, ez nem minden, pontosan, köszönöm. Mármint a 21. vers. Tudtam, hogy itt valami hiányzik. A 21. vers. Hogy mindannyian egy legyenek. Ezt éppen most olvastuk. Nem, hanem a 17. fejezet 30. versére van utalás téve. Ebben áll pedig az örök élet, hogy megismerjenek, vagy felismerjenek téged, az egyetlen egy igaz Istent, és azt, akit elküldtél, Jézus Krisztust. Nem is akarunk ebben tovább elmélyedni. Egy dolog világos. Az Úr kezdetekben példázatokban beszélt. Ők nem értették meg. A mennyei Atyáról beszélt, és azt mondta, Atyám, te én bennem, és én te benned. Ugyanaz az Isten, aki a mennyben volt, ugyanaz az Isten volt Krisztusban. Mert Isten szellem és mindenütt jelen való Isten. Ugyanaz az Isten, aki a hit által lakozást vesz a szívünkben, ma is a mennyben van, a földön is van, és mindenütt jelen van. Istent és Isten szavát helyesen meg kell érteni. És erre nézve szükségünk van a Szent Szellem kenetére, hogy elvezessen bennünket minden igazságra, ahogy a beszélő, úgy a hallgató is. Ugyanaz az íge, ugyanaz a tanítás. Mi volt az? Néha elmondtam már itt, amikor a próféták elvégezték a szolgálatukat, sokan hallgatták őket. Amikor az Úr beszélt és munkálkodott, sok tanúi voltak. Nos, ugyanaz volt a helyzet a mi nemzedékünkben is a Brenhem testvér szolgálata folyamán. Milliók látták és hallották, amit Isten cselekedett. És mi maradt meg belőle? Azok, akiket Isten elhívott, külön választott, akik nem csak azt akarták, hogy a drága megváltó megmentse őket a tűztől, hanem akik elfogadták őt uruknak az ő életükben. Befogadták Úrnak, Uram, te légy az, aki meghatározza a dolgokat az életemben, légy te az Úr. Ismeritek Brenhem testi prédikációját erről a témáról. Nos, ugyanazzal a gondolattal zárjuk, amivel már foglalkoztunk. Az Úr a hét arany gyertyatartó közepete jár, mint emberfia, ismét a prófétai rész. és a testvérünk, aki ma itt van Malaviból, most 10 napot töltött Billy Graham európai konferenciáján Amsterdamban. És megkérdezhetitek tőle, hogy mi zajlik le benne. Csak egy kívánsága van, tulajdonképpen 2 kívánság. Amikor Malavian volt, az az egy kívánsága volt, hogy találjon valakit, aki kifizeti neki a repülőjegyét oda menni. Amsterdamban pedig ott volt, hogy a megfelelő szamár, akit meglovagolhatott. De amikor odaért, volt egy másik kívánsága, hogy onnan eljöhessen ide, mert tisztában volt azzal, hogy oda nem tartozik oda egyáltalán. Hálásabbnak kellene lennünk, nem akarok többet semmit mondani, hálásabbaknak kellene lennünk. Isten nem csak a szabadítással és a gyógyulással, nem csak a megváltással ajándékozott meg bennünket, hanem megajándékozott bennünket, mint az ő megváltottait, hogy hozzáférjünk az ő kegyelmi trónjához, hogy halljuk a trónról frissen kinyilatkoztatott szavát. Hogy higgyünk, hogy a lelkünk éljen, és ne halljon meg. Minden lélek, amely nem hallgat erre a prófétára, erre az Úrra, erre az emberfiára, aki beszél, az meg fog halni. Minden lélek meg fog halni. Ezért kapcsolódik az ígéret, vagy a figyelmeztetés az ígérethez, hogy akinek van füle a hallásra, hallja meg, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Ő, mint az emberfia, a 7 aranygyertya tartó között jár, közepete jár. A 7 angyalt a jobb kezében tartja, ő elküldte őket, beszélt általuk, és Isten szelleme, aki Isten ígét, Isteneme küldötté által szólaltatja meg, azt követeli tőlünk, hogy halljuk meg, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Sokan vannak, akik hallották Branham testvért, az egyik ezt hallotta ki magának, másik pedig amaszt is megértette ezt, vagy amaszt is valami egészen mást. Ebből rengetegen vannak, de aztán van még egy sokaság, akik nem hallották Branhamet, ők hallották Isten szellemét az összes prédikációból, és a Szellem elvezett te őket minden igazságra. És ezekhez az emberekhez tartozhatunk mi kegyelemből. Sőt, még azt is tudom, hogy hozzájuk tartozunk, nem kell sok időt töltenünk ennek kutatásával. Kegyelem és még nagyobb kegyelem neki, az élő Istennek, aki a legnagyobb szeretettel kiosztotta számunkra a legjobb sorsot, adjunk ma rövid imában szívből jövő hálát neki. Amen. Felállunk, hogy ezt megtegyük. Mennyei Atyám, szívből köszönöm neked azt a kiváltságot, hogy összegyűlhettünk a te jelenlétedben, hogy hallhatjuk a te szádnak szavait, ó Uram, hogy befogadhatjuk és hihetünk bennük, hogy lelkünk újjáéledjen, vagy feléledjen. Ó, hűséges Uram, a te szavad, ami szellemi táplálékunk. Ez a világosság, ez az élet, ó Uram, köszönjük neked ezt. És ahogy szeretett testvérünk már imádkozott is, minden megegyezik, mert te szóltál és munkálkodtál, elhívtál, elküldtél. Ó, Uram, köszönjük neked ezt. Én, Istenem, ki merne téged nevetségessé tenni? Te mindenek fölé emelkedtél, magasztos vagy telve fentséggel és dicsőséggel. Köszönjük neked mindezt. A mi napjainkban is gondoskodtál arról, hogy világos íke hirdetés, a te beszéded világos megértése, minden próféta és apostol szerint megadasson a te népednek, részesüljön a te néped benne. Ó, köszönjük neked, magasztalunk téged, imádunk téged. Fogadj el mindnyájunkat, áldj meg hűséges Urunk, teremts valami teljesen újat. Az üdvösség üzenetét, a tanítást és a prófétai részt kiegyensúlyozottan akarjuk hordozni, Urunk. Hogy még sokakat elérjünk, és hozzá lehessenek csattolva. Hálát adunk neked az élő Istennek mindenért. A Jézus nevében. Amen.